tulajdonképpen a Maszkbáb Színház kezdetei azok, én egy dologhoz szoktam kapcsolódni, mert több kezdete is volt a Maszkbáb Színháznak, az az igazság, de ami a legjellemzőbb ránk, az 1997-ben indult el, amikor az első várregét elkészítettük. Tehát tulajdonképpen előtte útkeresés volt, meg mindenféle próbálkozások, és amikor 97-ben elkészült az első várrege, onnantól elkezdve tulajdonképpen számíthatjuk a történetünket. Ami pontosan tavaly decemberben, mikor karácsonykor játszottuk a Betlehemest, és pontosan tavaly kérdezett rá az egyik kollégánk, hogy mikor a Betlehemes, és bizony-bizony tavaly volt éppen 25 éve, hogy bemutattuk.
Mindeközben napkeleten Gáspár Menyhért és Boldizsár csillagjósok is hírét vették Jézus születésének. Láttak az égen föltűnni egy fényes csillagot, melyet egyre követtek, és így jutottak el Palesztína földjére.
Mi hosszú ideje bolyongunk, s nem leljük a gyermeket.
Bízvást rátalálunk. Nézzétek, testvéreim, nem halad tovább a jel.
De hiszen ez egy pajta.
Üdvözlégy, Mária és József. A messzi nap keletről jött bölcsek vagyunk. Gáspár.
Menyhért.
És Boldizsár. Jóslat küldött bennünket, megkeresni az Isten fiát.
Idáig vezetett a csillag, mely az utat mutatva felettünk járt.
Megszületett e hát az új király. Arannyal adózunk az új királynak.
Tömjénnel tiszteljük az Istent.
Mirhával enyhítjük majd kínjait.
Az engyelének szó, felég ikujjogó, jászó nagyot szunnyad, az édes megváltó. Ott fénylik ő az új nap, kit várva vártunk még. Kezdet ő is még, kezdet ő is még.
Az volt, hogy ugye a Zsolt az Állami Bábszínháznál végzett, ő ott szerzett diplomát, és ott is kezdte a pályáját, és ő pontosan tudta, hogy mit jelent az, amikor vidékre mennek az előadásokkal, és az olyan helyeken is be tudják mutatni az előadásokat, ahonnan a gyerekek tényleg nehezen jutnak el a színházba. És tulajdonképpen akkor az volt a cél, hogy mi tényleg mindenhova eljussunk, és tényleg mindenhol ugyanazt az élményt tudjuk mutatni. Tehát mindenhol egyformán kapjanak a gyerekek egyforma minőségű élményt. Tehát ne az legyen, hogy ki vagyunk szolgáltatva a helyi adottságoknak, hogy egy-egy színpadon mi áll rendelkezésre, vagy mi nem, már ilyen technika szempontjából, hanem valóban, ha egy előadás összeáll, és tényleg az első perctől az utolsó pillanatig ki van találva, dolgozva, bepróbálva, rendezve, úgy pörög, hogy nincs benne egy fél pillanat üres járat sem, akkor az mindig úgy menjen le. És nagyon-nagyon sok helyen jártunk, tényleg az egész országot bejártuk, és akkoriban még mostohábbak voltak a körülmények, mint mostanában, mert most szerencsére már egy csomó vízházat felújítottak.
Az mindig ott volt, hogy történelem alapú bábjátékokat játszanak? Tehát ez cél volt?
Igazából ez úgy indult, hogy amikor fölmerült a lehetősége annak, hogy elinduljon egy független társulat, akkor ez valóban ez egy komoly probléma volt, hogy na, de milyen darabbal, mert hogy azt tudták, hogy mit nem akarnak, hogy egy 200. új hamubipőkét, vagy bármi olyat, amiből már tényleg rengeteg feldolgozás született, de azt még nem derült ki, hogy mi legyen végül is akkor helyette, és akkor addig-addig gondolkodtunk, és én történet szakon végeztem az egyetemen, én pontosan egy pár évvel azelőtt kerültem ki az egyetemről, és akkor véletlenül egyszer csak úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha várrege lenne. És akkor az, hogy mindenkinek megtetszett, és megírtam az első várregét 97-ben, ami akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon unikum volt, tehát ma sem nagyon csinálnak ilyet, sőt tulajdonképpen talán azt mondhatnám, hogy senki sem, de hát akkor meg aztán pláne nem. És akkor tudom, hogy ilyen végtelen döbbenet követte a hírt, hogy gyerekeknek, várregéknek, óvisoknak. És pont ez ugye nyár elején volt a bemutató, és akkor ugye a nyáron mentünk fesztiválokra, várjátékokra, ide-oda, múzeumokba, ugye nagyon sok meghívás jött onnan, és nagyon jó visszhangja volt. És tulajdonképpen ez a nyár úgy megerősített ebben, hogy ennek van létjogosultsága, és tényleg nagyon jól vették a nézőtek. A kicsik is, a nagyobb bacskák is, a fesztiválokon, vegyes közönség van, szülőket is odaragasztotta, tényleg.
Ugye ez egy hiánypótló műfaj, amit önök végeznek, mert tökéletesen beilleszthető rendhagyó történelemórára, irodalomórára, és fontos az, hogy egy Magyarországon élő gyerek tisztában legyen a saját történelmével.
Igen, persze, azért a történelem az elég tömény műfaj, de hát úgy, ahogy mi megcsináltuk azokkal a gyönyörű nagy bábokkal, amiket a Zsolt készített, és az édesanyja Havas Nelly, ő textiltervezői parművész volt, ő öltöztette fel azok a gyönyörű batikolt anyagok, amiket ő felhasznált, nagyon-nagyon szép zenéket irattunk hozzá, és úgy próbáltunk egyensúlyozni, hogy játékos legyen, vidám legyen, szórakoztató legyen, és egy pontosan annyi történelem van benne, amennyit minden gyerek gond nélkül megemészt, illetve hát a kisebbeknek meg nyilván ez egy mese. Tehát ez semmiben nem különbözik egy népmesétől. Van benne egy vár, egy király, egy szegény legény, pásztor fiú, egy bulikutya, bármi, tehát ez teljesen olyan, mint egy népmese. A nagyobb bacskák meg már megértik belőle azt, ami nekik szól, hogy tényleg volt egy ilyen vár, hogy Husztvára, volt egy ilyen fejedelem, akit úgy hívtak, hogy Rákóczi Ferenc, és milyen szabadságharcot vezetett. Szerencsére a bábszínház az egy olyan adottságú műfaj, ami ezt megengedi, mert pontosan annyi játékosságot lehet beletenni, illetve ami szavakban talán egy picit nehezen érthető, azt látványá lehet konvertálni, és onnantól elkezdve a látvány és a zene pontosan átviszi azt az érzelmet, vagy akár azt a jelentést, amit az ember át akar adni, és az a jó benne, hogy minden korosztály azt hallja meg belőle, ami neki való.
Hányféle előadásuk volt egyébként?
Hú, hát ami valóban elkészült, és valamikor műsorom volt, hát annak én már a számát sem tudom, szerintem legalább 15, hanem több, nem tudom. Általában egy évadban repertoárot szoktunk tartani egy olyan 5-6-ot. Ugye attól függően, hogy éppen miből kértek többet, vagy egy friss bemutatóhoz, ugye nyilván akkor hosszabban, meg gyakrabban került színpadra, de hát igazából én sem szerettem volna beleragadni egy műfajba, de a Zsoltnak, akinek aztán ugye a magáért, a látványért, a bábokért és a díszletért volt felelős, ő meg aztán végképp, ő aztán nagyon-nagyon kreatív ember, és ő pontosan tudja, mert ő neki tényleg a szívügye, meg a szívszerelme volt egész fiatal korától a Bábszínház, hogy a Bábszínházban mennyi lehetőség van, rengetegféle olyan megoldást kínál, amit az élőszínház nem, és ő neki mindig az volt a vágya, hogy ezt megmutassa, hogy a Bábszínház az nem arról szól, hogy az ember áll egy paraván mögött, és van egy kis kettős báb a kezén, hanem ennél sokkal komplexebb és sokkal színesebb műfaj. És ugye mindenféle bábtechnikát meg akart mutatni, végülis mindig azt döntötte el, hogy milyen fajta díszlet, báb és technika lett felhasználva, hogy mit kívánt a mese, mit akarunk meg mutatni, és miért.
Soha nem kereste meg önöket állami bábszínház, hogy csatlakozzanak hozzájuk, és beilleszék a programjukat az ő repertoárjukba, vagy nem akartak elköteleződni?
Nem kerestek, de nem is volt nekünk sem szándékunkban. Az az igazság, hogy mind a ketten eléggé öntörvényű, és eléggé határozott elképzelésünk is volt arról, hogy mit akarunk mondani. Tehát ha már olyan szerencsés és olyan áldást kapott, hogy ki mehet a színpadra, akkor gondolja át, hogy mit mond. És azért igenis felelősséggel tartozik, ugyanúgy, ahogy szokták mondani, hogy ha tehetséggel áldotta meg az embert az élet, akkor azért felelős, hogy az ki is használja. Tehát ezt nem szabad hagyni, elveszni, és ugyanígy van ez, hogyha az ember lehetőséget kap arra, hogy sok ember előtt mondja el, amit gondol, akkor gondolja át, és tényleg felelősséggel mondjon bármit, mert annak hatása lett. Azt én pontosan tudom, hogy hány gyerek emlékszik rá, és hány felnőtt is egyébként, hogy mi ott akkor mit csináltunk. És hogy ha már van egy ilyen lehetőség, akkor muszáj az embernek követnie azt, amit az értékrendje kíván. És igazából ezért így nem is merült fel, hogy mi becsatlakozzunk bárhová, mert ugye amíg az ember, pláne amíg még fiatalabb, bár még most se nagyon, de hogy amikor meg még fiatalabbak voltunk, az ember nem szívesen köt kompromisszumot, ha nem muszáj.
Igen, és nem csak, hogy önök készítik a bábokat, és ön írja a történeteket, hanem még az előadásokat korhű zenékkel, énekekkel adják elő.
Igen, az mindig nagyon fontos volt, mert a zene hozzájárul ahhoz, hogy egy hangulatot az ember átadhasson, egy kornak a jellegét megmutathassa. És ahhoz, hogy nyomokat hagyjunk, és emlékeket hagyjunk, ahhoz érzelmeket kell megmozgatni. Ahhoz nem elég az, hogy az embernek az értelmére hassunk, ahhoz az érzelmekre kell hatni, és a zene az egy nagyon-nagyon fontos aspektusa ennek, ami meg tudja mozgatni az érzelmeket.
Visegrádon a királyban, heverős horba, nem komoly tanácsok ő, nem adik egy horral. Nincsenek is vakkörök, de nagy szakállú vének, de van töröm, helye húja, tánc, muzsika, ének! Éljen a király! Hozzánk éljen Mátyás! Éljen a király! Éljen Mátyás! Éljen a király!
Ugye a nyári nagyobb fesztiváloknak a rendszeres fellépőik voltak, és nem csak gyerekeknek kínáltak műsorokat, hanem bizony felnőtteknek is.
Igen, ott is, sokat tanakodtunk, hogy mit lehetne, hogy lehetne, tehát mi mindig próbálunk egy picit az ilyen kommersz dolgokkal szembe menni. Úgy a gyerek előadásokba, mint a felnőttekbe. Tehát népszerű rajzfilmek, vagy népszerű meséknek, amiből nagyon sok van, azoknak a feldolgozásai nem szoktuk megcsinálni. Hát volt, most már azért egy picit visszaszorul, de amikor mi elkezdtük ezt a bizonyos Pálóczi Balassi, meg bordalok, tehát borokdalok, bábok, a régi magyar borokról szóló történeteket, mendemondákat. És hát természetesen nem egy ilyen mulatos dolog, hanem régi várregék, vár történetek, tehát ugye ott azért Miskolc nincs olyan messze Tokajtól, tehát megtudhatták a nézők, hogy mit mondott a pápa, amikor először ízlelte a tokai aszút. Mária Terézia küldött neki, és azt mondta, hogy áldott legyen a föld, mely téged termed, áldott legyen az asszony, aki téged küldött, és áldott vagyok én, mondta a pápa, hogy téged iszva. Tehát ilyen történetek, és akkor ebbe azonnal belecsapnak ezek a nagyon régi, édes aranyos zenék, és hát ezt ugye az Egri Bika vérnél, hát ott muszáj, hogy azért egy kicsit ott Inódi Lantos Sevestén énekeljen egy-két éneket. Úgyhogy ez, igen, ez egy ilyen felnőtt előadás, ami egy jó hangulatú előadás.
És akkor ez azt jelenti, hogy amikor nyáron mentek fesztiválokra, mentek mondjuk Visegrád, Diósgyőr, Nyergesújfalú, Mosonmagyaróvár ide-oda, akkor mindig az adott helyszínhez igazították az előadást?
Nem, az természetes, hogy amikor mondjuk Tukajba voltunk most nyáron, akkor sok olyan történetet még azért ugye elmondtunk még előadás előtt. Hát egyébként ezt muszáj elmondanom, mert ez valami tündéri. Jókai kutatta ezt, hogy Gurucok, Labancok ugye azért úgy kerülgették egymást, de minden esetre, ahogy ment ez a szabadságharc, azért csak megrendeltnek Tukajból nem tudom hány hordó bort, amit föl kellett vinni a burkba, a császári udvarba. Tehát a Labancok ott úgy jöttek, és kicsit megszomjaztak, és ilyenkor történik az, ami a Tokai Bormúzeumban ki van állítva, egy olyan hordó, ami ketté van vágva, és ilyen tüskék állnak ki belőle, mint egy sűdisztó. Hát ez azért történt, mert ilyen kis húróval megfúrták, leengedtek belőle jó tokai borocskát, majd megfordították, és vízzel visszatöltötték. És ugye ez rendszeres, és ugye elmismásolták a tetejét, hogy ne látszódjon, és akkor így aztán mindig iszogattak. Na hát itt meg az történt, hogy már olyan sok bor elfogyott, hogy megijedtek a Labancok, hogy jaj, mi lesz velünk. Hát ha rájönnek, hogy mennyi bor hiányzik, meg nagyon vízes, akkor baj lesz. És mivel arra jártak, a Kurucok átszóltak a táborba, hogy maradt még nekünk néhány borunk, ha ti lennétek olyan kedvesek elfogni bennünket, közösen ezt mi megihatnánk. És hát így is történt, és ezek után aztán lógóorral, látszólag lógóorral ballakta föl Bécsbe, és hát azt mondták, hogy hát a Kurucok elvették a bort. Na, ez most egy mellékvágány volt így a Váregékből, de csak azért mondtam el, hogy igen, válasz a kérdésre, hogy annyi édes, meg annyi aranyos dolog van a magyar történelemben. Tehát ezzel ugyanolyan jót kacagnak egy Alsógödi borfesztiválon, vagy Nyírvátorba, Miskolcon is, vagy a Balaton mellett egy ilyen történeten. Tehát a kérdésre visszatérve, a Diósgyőri várnak annyira szép a története, hogy megnézte azt a fél ország. Mert hogy ott tényleg tanulságos történet volt ott negyedik Béláról, meg egy szegény emberről, meg egy diófalat talált kincsről, hiszen ezért hívják Diósgyőrnek a monda szerint, mert egy kivágott diófalat talált kincsből épült akkor a vár, és a szétgurult diókból sok-sok diófa sarjadt aztán tavasszal, és akkor Nagy Győr nevű települést átnevezték Diósgyőrnek, mert sok diófa volt közte. És hát a tanulság az is nagyon érdekes, mert egy szegény ember találja meg ezt a kincset, és akkor azt mondja, hogy mivel ugye ott előző évben ott a tatárok már fosztogattak, és nagy-nagy bajok voltak, hát nem a saját hasznára fordította ezt a kincset, hanem inkább odaadta királynak, hogy építsen belőle várat, hogy akkor oda be tudjanak menekülni. Hát ezek mesék, de hát ez tanulságos mindenhol, én úgy gondolom.
A fogam! Jaj,
hát a foga fáj! Hát nem a hasa, a foga nem állja a mézet. Na, Ereszem, húzzuk ki!
Jó, hát húzzuk! Na, Ereszem! Micsoda? Még hogy kihúzni? Ugye már hozzám ne nyúljon!
Elbaszolj, katonája, Ereszem!
Jaj!
Teszünk rá béka könnyes borogatást!
Erre? Béka könnyes borogatást? Ugyan már hagyjunk már!
Akkor meg teszünk rá csiga hájat!
Micsoda? Csiga hájat?
Azt!
Ugyan már! Mit ért maga az ilyesmihez?
Na, ide hallgasson, nagyon is jól értek az ilyesmihez, mert a nagyanyámtól tanultam, és különben is maga ne bölcselegjen itt. Ha, még bajusza sincsen.
Cse, bajuszom? Hát az valóban nincsen. Miért? Magának talán van.
Nekem?
Ugyan már, bölcsességhez, okossághoz ész kell. És nem bajusz?
Hát vegye tudomásul, hogy bajusz nélkül egyetlen férfit sem lehet komolyan venni.
Jaj, ugyan ma! Nem hallotta még Szűcs György uram históriáját?
Bölcs volt ő is, mint maga, ugye
bár. Jaj, hát egy nagy bajusz után áhítozott. De azért aztán rá is tették alaposan ő kelvét.
Persze, hagyszer, nem volt bajusza.
Jaj, ugyan ma! Jaj!
Elkészítettek egy történelmi társasjátékot is. Honnan jött ez az egész? Tehát ez így történt, hogy vannak előadásaink, és akkor jó lenne belőle mondjuk egy társasjátékot készíteni?
Mi mindig egy picit a kényszerből is dolgozunk. Megmondom őszintén, színházi darabot szerettünk volna csinálni, de nem fértünk bele abba a pályázatba. Én már nem tudom, ez hogy állt össze ez a történet, de azt tudom, hogy az volt, hogy játsz a történelemmel, valami ilyesmi volt a pályázatnak a címe, és hát a sok várregéből hármat választottunk, és azt felvettük színházi körülmények között, és akkor, hogy a hallgatók is értsék. a gyerek kap egy olyan dobozt, ami úgy néz ki, mint egy társasjáték. Ha ezt kinyitja, akkor talál egy szép nagy Kárpát-medencét ábrázoló térképet. Ezen a térképen el vannak helyezve váraknak a régi részkartai. Az egyik az a felvidéki Gácsvára, ahol egy varázsló ármánykodott. Ez a mesének a története. A másik az Mátyás és Visegrád, és a harmadik pedig Kárpátalja és Huszvárába viszi el a nézőket. És akkor ilyen utakon kell nekik menni, el kell jutni a történelmi személyiségnek a szülőhelyéről, Rákóczi Borsiba született, és Borsiból kell egy kacipántos úton eljutni Husztra. Fehérvárról indul a Könyves Kálmános darab, és elmegy Gácsra a felvidékre, és hát Mátyás pedig Kolozsvárról megy, és hát most itt Visegrádban, de azért megjárja Bécset is. És mindeközben kártyákat húznak, és ami talán a legfontosabb, hogy azt szoktuk érni, hogy ne a filmet nézzék meg először, mert három bábfilmet is kapnak ehhez, hanem is füzetekből olvassanak.
Igen, mert hogy van hozzá három füzet is.
Igen, és amikor odaér egy bizonyos pontra a gyerek, akkor ott olvasni kell. Tehát mire beérnek majd a várba, addigra fogják tudni az egész mesének a történetét, hát ezt nem vannak feladatok, adnám Edinát, hogy ő is mondjon sok mindent róla.
Ezeket a meséket kell követni, mindegyik pályához külön játékszabály készült, ami jellegében, meg a kis kérdések feltételekor ugye passzol ahhoz az adott meséhez, meg a térképről nagyon sok minden ki is derül. A kérdések is tartalmaznak olyat, hogy keresd meg a térképen. Az egész Kárpát-medence rajta van, tényleg az Adriai tengercsücske is látszik, Bécs, illetve hát ugye a Kárpátok, de ez sem arról szól, hogy valamilyen erőltetett tudás gyömözkölés menne, és van egy idővonal a térképnek a szélén, az is egy nagyon vázlatos gerincét adja tulajdonképpen a magyarság 1000 éves Kárpát-medencei történetének. Tényleg arról szól, hogy keresgéljenek, maguk jöjjenek rá dolgokra, nem mi adjuk meg a válaszokat, hanem nekik kell megkeresni.
És egyébként kiknek készült ez a társasjáték? Tehát hova szánták ezt a társasjátékot?
Tulajdonképpen eredeti szándék az lett volna, hogy a kisiskolás korosztálynak, tehát akik már tudnak olvasni, de az idők folyamán, ahogy így elkezdtük forgalmazni, kiderült, hogy tulajdonképp akár az egész kicsi gyerekek is játszhatják az anyukájukkal, meg az apukájukkal. Tehát, hogy nem feltétlenül kell hozzá az, hogy tudjanak olvasni, csak valaki legyen velük, aki tud már olvasni. Maguk a kérdések olyanok, hogy három olyan választ van megadva, ami teljesen egyértelmű, hogy melyik az igazi, vagy olyan, amit meg kell keresni a térképen. Tehát, hogy semmi olyat nem kíván, ami lexikális tudást igényelne, annyi, hogy valakinek el kell olvasni.
És milyen volt a fogadtatása?
Próbáltuk most több gyerekkel is, tehát egyszerre 60 gyerek jött be óránként, és akkor megnézték először a filmet, aztán elkezdtek játszani csapatokba, kiabáltak nagyon, hogy ki jut, hiszen be kell jutni a várba, egyszer össze kell gyűjteni a fentolanát, a kardot és a jogart, el is lehet veszíteni, és aki először bejut a várba, az nyert. És amire Edina utalt, hogy ahogy nézik a képeket a füzetben, vagy akár megnézik a filmet, tehát a kérdések azok, ez a, aha, ez olyan, mintha nem tudtam volna, de mégiscsak tudom itt. Tehát, hogy amikor ő megkérdezi, hogy Mátyás címerében van egy olló, és mit tart a csőrébe, és akkor ott van három válasz, azt mondja, hogy giliszta, bakancs és gyűrű, ha jól emlékszem, de hát ő ott látja maga előtt, és akkor csak ránéz, és ja, hát egy gyűrű van benne. Tehát ilyenekkel ismerkednek meg. Az idővonalra, amit mondott Edina, tehát ha valaki ránéz, hogy ez így komolynak látszik, hogy mikor volt a Nándorfehérvári diadal. De itt nem azt kérdezi meg, hogy mondd meg, hogy mikor volt, hanem keresd meg az idővonalot. És akkor végigfuttatja, segítséggel, ha nem tud olvasni, és ott van 1456, és akkor arra gondolunk, hogy hopp, ez már egy kicsit ott majd megmarad. És amikor majd tanulja az iskolába, hogy mi volt Mátyás címerében, akkor reméljük, hogy az előjön.
Igen, ezek azok a dolgok, a vizualitás, ami nagyon fontos az oktatásban, mert ezt mindenki tudja, hogy amit látunk, az sokkal jobban megjegyezzük, mint amit csak el kell képzelnünk.
És pláne az, amire magunktól jövünk rá, tehát amit magunknak kell kifutatni, meg utána gondolni, az meg aztán végképp.
Hány ilyen társasjáték készült egyébként?
440 darab készült el, ezt ingyen kapták meg egyébként, most megvárjuk a visszajelzéseket. Hát mi szeretnénk ezt úgy vinni, ezeket a játékokat, hogy összekötni az előadással, mert az az igazi, hogy lemegy egy Mátyásos mese, vagy lemegy egy Könyves Kálmános mese, és akkor utána még tudnak ezzel foglalkozni, ahogy mondtam, szakmai szinten, de ha véletlenül egy online vetélkedőbe gondolkodnak, akkor ezt simán meg lehet csinálni, hogy az egyik iskola is kiteszi, meg a másik iskola is kiteszi a társasjátékot, és csapatok versenyezhetnek. Tehát akár egy határon túli csapat is tud így versenyezni.
Kedves Zsolt, kedves Edina, hogyan tovább? Mert amikor én fölkerestem önt, akkor egy rossz hírrel szolgált, méghozzá azzal, hogy nem tudják, mi lesz idéntől, mi lesz a jövőben, mert lehet, hogy meg kell, hogy szűnjenek.
Igen, ez nem csak ránk vonatkozik. 160-180 előadás, és hát majdhogy nem egy millió nézőnk volt, de 850-900 ezer, és nagyobb társulattal rendelkező hasonló bábszínház, az talán ugyanannyit csinál, de nagyon-nagyon sok önkormányzati, pályázati és állami támogatásból dolgozik.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ez fantasztikus. Tehát ez az előadás szám és a látogató szám.
Igen, mi is úgy gondoljuk, és ha most is spórolni kell, már pedig spórolni kell, nincs mese, akkor én úgy gondolom, hogy a magyar kultúrának egy hatalmas öngolt rúgnak abban a pillanatban, hogyha valamilyen szinten ezek a icipici támogatással fönntartható magántársulatok nem kapnak semmit. És itt most én nem arra gondolok, hogy január 1-én átutal a Kincstár X forintot, Isten ments, mert miért nem kaptunk soha.
Ha nem legyenek programok, amelyeken keresztül önök tudnak létezni.
Így van. Vannak erre kitalált dolgok, például a Lázár Ervin program, ami ingyen előadásokat jelent a tanulóknak. Ha ebből kizárják, már pedig most úgy tűnik, nagyon sok mindenkivel beszéltünk, tehát ebből a pályázati rendszerből mindegy, hogy milyen indokra hivatkozva, de nem kerülnek be az államilag nem támogatott előadások, akkor azok értelemszerűen meg kell, hogy szűnjenek. Hiszen a művelődési házak a Lázár Ervin program miatt már nem szerveznek előadásokat, tehát a régi bérletes előadásokat nem szervezik, mert hogy vannak az ingyen előadások. Plusz, bezártak egy csomót, plusz fölmentek a költségek. Na most, ha nem dolgozhatunk valamilyen megfontolásból, akkor nem tudunk előadást sem produkálni.
Meg azt azért ne várja el senki önöktől sem, hogy ugye maguk készítik a bábokat, maguk írják a történetet, a zenék, minden, és akkor még saját maguk finanszírozzák meg azt is, hogy elmenjenek városokba, elmenjenek iskolákba, óvodákba, és minden saját költségen álljanak.
Ez a rendszer, ez működött. Igen, természetesen nem ingyen léptünk föl, persze. Mi egy elfogadható, normális gázért léptünk föl, nem csak mi, hanem a többiek is. Tehát ez egy piaci folyamat volt, tetszik, nem tetszik. Talán beszéltünk arról, hogy most a kultúra áru, vagy nem áru, ugye régen ez kérdés volt. Tehát ez a piaci folyamat, ez egy pillanat alatt ér véget akkor, hogyha én ingyen jegyet osztok a nézőknek.
Ugye ma ez van, tehát jelenleg ez a helyzet. Csak azért, hogy értsék a hallgatók, hogy miért vannak önök gondba, és miért fordulhat elő az, hogy a Maszk bábszínház, a független bábszínház több mint 25 éves működés után mondjuk megszűnik.
Igen, tehát erre egy nagyon egyszerű példa, és ezt tudom, hogy ez nem népszerű, amit én most mondtam. Ez nem jó. Gondoljuk át, nézzük meg, ez egy nagyon egyszerű példa. Ha úgy dönt a miskolci önkormányzat, hogy június, július, augusztusban ingyen lehet Miskolcon venni a fagyit. Ez nagyon jó és nagyon jól hangzik. De hogyha van ott 5 darab cukrászda, és abból kijelölök mondjuk 2, hogy ingyen adja a fagyit, akkor értelemszerűen a másik 3 cukrászda becsukja a kaput. Tehát ez ilyen nagyon egyszerűen így történik. És akkor itt viszont már érdekes lenne azt megvizsgálni, hogy melyik mennyi pénzből, vagy mondjuk állami támogatásból ez állami cukrászda lenne, mint állami áruház, akkor azt már érdemes megnézni, ki milyen fagyit csinált, és mennyi pénzből ad egy gombócot. Sőt, egyébként én úgy gondolom, hogy a magyar kultúrának pontosan ezek a független társulatok takarékoskodtak a legjobban. Megmondom miért. Mert amikor elmentek fellépni, akkor egy normális piaci áron tudtak fellépni, ez ugye nem került államnak semmibe. Befizették az adójukat, eltartották magukat, ne adj Isten, egy művelődési háznak profitot termeltek. Ez így volt. Én az állami bábszínházban dolgoztam. Én borzasztóan boldog voltam, amikor a Kecskeméti Színház megalakult. Nagyon örültem, amikor egyre több fiatal színház jött. Aztán egy idő után azért egy kérdőjel fölmerül, hogy régen azt mondták, hogy ha földobnak egy követ, az ráesik egy karmesterre. Most lassan ott tartunk, hogy ha földobunk egy követ Magyarországon, az ráesik egy más színházra. Én most csak a saját szakmámról beszélem, bár egyébként sok más színházra is igaz ez. Érdemes lenne megnézni, hogy ennek a struktúrának annyi emberrel, annyi ellátó személyzettel ez mennyi pénzbe került, hány előadást csináltak, és hány nézőt csúnya szóval, és mondjuk ebből mennyi folyt vissza az állambácsinak, és ez 15-20 éves táblatban érdemes megnézni.
És akkor ez alapján lehetne dönteni arról, hogy van-e egy színháznak létjogosultsága, tehát érdemes-e tovább működtetni, vagy pedig nem?
Igen, vagy azt mondani, hogy
csak akkor annyi, hogy akkor, hogyha mi ilyen verseny, vagy piaci, vagy nem tudom milyen alapon dolgozunk, akkor azt szerintem úgy igazságos, hogy akkor mindenki úgy legyen. De eddig sem indultunk egyenlő feltételekkel, mégis megmaradt, hogy mégis tudtunk dolgozni nagyon hosszú ideig, de most már így igazából nagyon erős rendikebben vagyunk beszorítva.
És mit tudnak egyébként csinálni, mert ugye ezt Zsolt is mondta, és ugye most az interjú közben is elhangzott, hogy mennek a számolgatások, keresik önöket, szóval lesz megoldás? Fogunk még önökkel találkozni?
Hát most egy picit vagyok udvaroljak önnek, mert ugye az interjú előtt azért beszéltünk néhány szót, és akkor nagyon örültem, hogy ön érdekli ez a téma. Az a hölgy, aki bennünket hívott, ő ugyanezt mondta, hogy ő konkrétan ezt az egyik történelmi darabot, a Bakonyba egyébként egy királyos naphoz, ezt mindenképpen szeretné látni, és akkor itt elindult a száma, én mondtam, hogy de lehet, hogy megszűnünk, mondta, hogy ne adjuk föl, mindenki ezt mondja, de mi nem kapunk állami támogatást. Egy bizonyos előadásszám az szükséges ahhoz, hogy fönn tudjuk tartani a társulatunkat, nem saját magamat, hanem a könyvelőt, hiszen a mi honlapunkon nincs fölírva, hogy van 3-4 ember, aki a gazdasági ügyeket intézi. Hát nekünk 5-en csinálják, csak mi ezt a gázsiból kifizetjük.
Igen.
Aztán ugye a személyzet, az is mi vagyunk, tehát a kocsit le kell mosni, akkor én lemosom, meg a műszaki személyzet is mi vagyunk. Ez, ha maga az előadás jó is, tehát egy nagy színpados előadás, tehát mondjuk egy Kazincpartika, vagy a Művészetek háza, ugye az se egy pici terem, ott Miskolcon, tehát ezek ilyen 4-500-as termek, és ha Edina szokta mondani, ha ott olyan az előadás, hogy ott a 45-50, de van, amikor 1 óra 10 percen keresztül a gyerekek csendben ülnek, és néhány ember, 3-4 ember le tud kötni 500 nézőt, akkor azt mondom, hogy akkor nekünk megvan a jogosultság. Ugyanakkor azt is ezért érdemes megnézni, hogy az államilag támogatott színházaknak is, persze van olyan produkciójuk, amikor a színpadon többen vannak, de azért az az igazság, hogy sok helyen, ott is van, amikor 2-3 színész van a színpadon, és plusz van egy kiszolgáló személyzet, nekünk erre nincs szükségünk, mert mi bevisszük a ládát magunkkal. Tehát most én itt nem a kollégákat bántom, mert nagyon jó, én is nagyon örülnék, ha lenne valaki, aki fölvinni. Tehát a független társulatoknak van egy elképzelése. Sokszor mi nem értjük meg egymást kollégákkal, mert más-más úton, teljesen más úton indulunk el. Tehát nekünk nagyon sokszor mondták azt, hogy jaj, már hogy a művészszínház, mert hogy komoly történet, nem ez kell, vásárik kell, ez kell, az kell, amaz kell, meg mit tudom én. De nagyon jól meg vagyunk egymás mellett. Tehát ezek az emberek eldöntenek valamit, és azon az úton mennek. Most ha 2-3 év után elhasalnának, vagy 4, 5, 10 év után elhasalnának, vagy olyan támogatásokat használtak volna től, hogy csak azzal tudtak volna létezni, akkor se ránk, se rájuk nincsen szükség. Tehát ezt így kimerem mondani. De ha a néző úr megszavazott bennünket, illetve azért szeretnék köszönetet mondani, mert az országban, amikor kiválasztanak egy darabot, nagyon-nagyon-nagyon sok olyan, mondhatnám, hogy barátunk volt, régen népművelőknek hívták őket, ők amikor gondolkoznak egy rendezvényen, és kiválasztják, hogy ilyen is legyen, meg olyan is legyen, de azért nem viszik el a kommersz felé, akkor az egy jó előadás kell, hogy legyen. Ez egy felépített rendszer volt. Most úgy tűnik, szuper, hogy ingyen jegyekkel lehet menni, de ha valaki körön kívül teszett, akkor az nem fog tudni tovább működni. Egyszer a tévében egy vezető magyar politikus azt mondta, amikor az EU-ról beszélt, hogy az rendben van, hogy ők Adidas cipőbe futnak egy futópályán, nekünk meg mezitláb kell. De az már nem nagyon megy, hogyha arra a bizonyos pályára nekünk rajtszöget is szórnak mezitláb. Na most ennél az az igazság, hogy különben nem beszélnénk erről, mert soha nem beszéltünk erről, jóval komolyabb a probléma, mert be se engednek bennünket a futópályára. Ha az embert nem engedik be a futópályára, még úgyse, mert mi már megszoktuk azokat a bizonyos rajszögeket, végső soron akkor belterjessé fog várni ez a történet.